Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok.
Lássuk a legfontosabbakat röviden. Több ezres demonstráció, a bajnai kormány tervezett megszorító intézkedései ellen tüntettek a szakszervezetek. Eltemették Eduardo Rózsa Florenzt, az őrizetbe vett másik magyar biztonságosabb börtönbe szállítaná az ügyészség. Új időszámítás kezdődhet, Barack Obama párbeszédet ajánlott Kubának és a többi latin-amerikai országnak.
Sem a Ferrari, sem a McLarenek nem kerültek az élmezőnybe a kínai nagy díjon az érről Sebastian Vettel rajtól.
Több ezren vettek részt a szakszervezetek Kossuth téri demonstrációján. A hat érdekvédelmi szövetség a bajnai kormány tervezett megszorító intézkedései ellen tiltakozott. Néhányan próbálták megzavarni a tüntetést, de végül nem volt rendbontás. A közszolgák szónoka a tőke szocialista kormányáról beszélt. A tüntetők, ahogy az a transzparenseken is olvasható volt, főként a 13. havi juttatások eltörlése és a bérek befagyasztása ellen tiltakoztak. A szervezők április 24-ére összehívnák az országos érdekegyeztető tanácsot.
Több ezeren jöttek el a Kossuth térre a parlament elé, hogy tiltakozzanak a bajnai kormány tervezett megszorító intézkedései ellen. A megmozduláson minden szakszervezeti szövetség képviseltette magát. A tüntetők főként a 13. havi juttatások eltörlése, a bérek befagyasztása és a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen tiltakoznak. A mai demonstrációval azt akarják elérni, hogy a tehetősebbek, a nagyvállalkozások és a bankok is vállaljanak több szerepet, több terhet a válságkezelésben.
A
békés demonstrációt néhány a kossuthtéri tüntetésekről ismert ember próbálta megzavarni.
Nem kiabálok.
A rendőrök nem avatkoztak be, csak arrébb kísérték a rendbontókat.
Nem látszat intézkedések kellenek.
A szakszervezeti vezetők szerint a társadalmi válság csak akkor kerülhető el, ha az új kormány meghallgatja a javaslataikat. Ezeket egy petícióban foglalták össze, és a demonstráció végén át is nyújtották a parlamenti pártok képviselőinek.
A federáció 24-ére javasolják az OET-t összehívni, és hogyha bajnai miniszterelnök úr olyan meggondolatlan lenne, hogy megtagadná ezt a meghívást, akkor nyilván a következményekkel neki kell számolni.
Az érdekvédelmi vezetők vitáznak arról, hogy ha nincs egyesség a kormánnyal, akkor kell-e sztrájkot hirdetni.
A realitását annak látom, hogy elkezdődnek a tárgyalások, alkudozunk, próbálunk megállapodni, és adott esetben hasonló eszközökkel, mint ma élünk.
A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete nem várja meg az érdekegyeztető tanács ülését. A hónap végén sztrájkba lép.
Járai Zsigmond szerint Magyarországon nem csak pénzügyi, gazdasági, hanem mély társadalmi és politikai válság is van, amelyért elsősorban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon a felelős. A volt jegybank elnök a Fidelitas konferenciáján azt mondta, nem jó módszer a költségvetés folyamatos kiigazítása, inkább az adókat kellene radikálisan csökkenteni, a korrupciót visszaszorítani, illetve megfelezni a minisztériumok és az állami hivatalok számát. Matolcsy György, az Orbán kormány egykori gazdasági minisztere pedig arról beszélt, hogy Magyarország úton van a 10%-os gazdasági csökkenés és a 12-15%-os munkanélküliség felé. Aláírásgyűjtésbe kezd a Fidesz, mert a párt szerint a társadalom nagy része támogatná a három csapás elnevezésű törvénymódosító javaslatukat. Ennek lényege, hogy az erőszakos bűncselekmények visszaeső elkövetői a mostaninál szigorú büntetést kapjanak. Lázár János, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, az aláírásgyűjtéssel a parlamentre akarnak nyomást gyakorolni. A Fidesz szerint az Egyesült Államokban hatásos volt a 90-es években bevezetett hasonló ítélkezési gyakorlat. Az MSZP szerint a Fidesz kommunikációs hadjáratot indított, hogy rendpártinak tűnjön a kormánypárttal szemben. Szülővárosában, Santa Cruzban eltemették Eduardo Rózsa Florenzt, akit két társával együtt lelőttek a bolíviai hatóságok csütörtökön. Az őrizetbe vett másik magyar állampolgárral kapcsolatban az ügyészség azt kérte, hogy biztonságosabb börtönbe szállítsák át. Tóásó Előd nővére először a Híradónak nyilatkozott arról, hogy szerinte testvére nem volt terrorista és nem akart bántani senkit.
Egyszerűen látom, hogy ilyen nagy bajba keveredett. És a szívem szakad meg.
Ő Dénes Edit, a Bolíviában börtönbe zárt Tóásó Előd nővére. Azt mondja, a fivére soha nem akart bántani senkit.
nem volt terrorista, nem volt gyilkos, ő egy nagyon jó érzésű, nagyon pozitív beállítottságú, idealista gyerek, egy tanár, egy számítástechnika tanár.
Evo Morales bolíviai államfő tegnap előtt közölte, hogy merényletet terveztek ellene. Ezért a biztonsági erők Santa Cruz egyik szállodájában tűzharcban 3 embert megöltek, 2 pedig őrizetbe vettek, köztük a magyar tóásó elődöt. Az áldozatok a bolíviai magyar-horvát állampolgár Eduardo Rózsa Flores, a román állampolgárságú magyarosi Árpád és az ír Michael Martin. Tóásó előtt testvére szerint nem lehetett tűzharc, mert a felvételek azt bizonyítják, hogy kivégezték őket.
Ez egy egyszerű kivégzés volt. Mindenkit hátból lőttek le, alsógatyába, éjszaka. Én igazán nem is tudom, hogy előtt, hogy érte túl.
A két gyanúsítottat bevitték a La Pazi legfelsőbb bíróságra. Pléddel takarták le őket. A magyar és a horvát férfit az ügyészek hallgatták ki. Bence József országos főkapitány azt mondta, hogy a magyar rendőrség már összegyűjtötte a nyilvántartásból azokat az adatokat, amelyeket az érintettekről tud. Ezeket még nem kérték a külföldi hatóságok.
Párbeszédet ajánlott a latin-amerikai országok vezetőinek az amerikai elnök, Kubának pedig új kezdetet ígért a kétoldalú viszonyban. Az Egyesült Államok 1962-ben vezetett be kereskedelmi embargót a kommunista Szigetországgal szemben. Barack Obama viszont a héten lazított a korlátozásokon. Az Amerikában élő kubaiak meglátogathatják rokonaikat, és pénzt vagy csomagot is küldhetnek haza. Raúl Castro kubai elnök válaszul azt mondta, bármiről hajlandó tárgyalni Washingtonnal.
Ünnepélyes bevonulással kezdődött meg az Amerikai Államok Szervezetének csúcs találkozója Trinidad és Tobago fővárosában. A 34 ország vezetői egyenként léptek be a ceremóniára. Az amerikai elnök nem várta meg a tanácskozást, rögtön belevágott a közepébe. Még a megnyitó ceremónián azt ígérte, hogy új fejezetet nyit a térségbeli országokkal, egyenrangú felekként kezelve azokat. Ezzel főként a baloldali latin-amerikai országok vezetőihez szólt, akikkel az előző washingtoni kormányzat hűvös, esetenként kimondottan ellenséges viszonyban volt. Az Egyesült Államok új kezdetre törekszik Kubával a kétoldalú viszonyban. Tudom, hogy hosszú út előtt állunk. Évtizedek bizalmatlanságát kell leküzdenünk. Beszélt engedékenyen a karibi szigetországgal kapcsolatban is az amerikai elnök. Raúl Castro kubai elnök nincs jelen a tanácskozáson, mert országát 1962-ben kizárták a szervezetből, mégis Kuba a csúcs egyik fő témája. Több állam jelezte, hogy a Havanna elleni amerikai kereskedelmi embargó eltörlését kéri Obamától. Köztük a venezuelai elnök is. Mindenki azt akarja, hogy szüntessék meg az embargót Kuba ellen. Obamának ezt meg kell tennie. Semmiféle kifogással nem jöhet. Történelmi lépés előtt áll, meg kell ragadnia a lehetőséget, mondta Hugo Chávez. A Bush kabinetet még kíméletlenül bíráló venezuelai elnök Barack Obamával békülékeny viszonyra törekszik. Ennek jeleként a csúcs találkozón egy könyvet ajándékozott az amerikai elnöknek. Persze nem minden célzás nélkül. Címe: Latin-Amerika nyitott erei, egy kontinens kifosztásának 5 évszázada. Obama mosolyogva fogadta az ajándékot, és udvariasan kezet rázott Chávezzel.
Szabályozná Obama amerikai elnök a káros széndioxid kibocsátást 5 másik üvegházi gázzal együtt, mert veszélyt jelentenek az egészségre. A Bush kormányzat ettől elzárkózott. Az amerikai környezetvédelmi ügynökség vezetője szerint a gáz veszélyt jelent a jövő generációira is. Ezért az ügynökség akár már a törvényi felhatalmazás előtt hozhat korlátozó rendelkezéseket. Először az autók káros anyag kibocsátását foghatják vissza. Jeruzsálemben egy palesztin férfi izraeli rendőrökre támadt, megpróbálta őket elütni. Az egyik rendőr könnyebben, a másik súlyosan megsérült. Egy aktivista pedig graffitit kezdett festeni arra a falra, amely elválasztja Izraeltől a palesztinok lakta területeket. Azért időzítette mostanra akcióját, mert Jeruzsálemben ezekben a napokban több ezer külföldi kereste fel Jeruzsálemet az ortodox húsvét miatt.
Több ezer ortodox keresztény gyűlt össze Jeruzsálemben az ortodox húsvéti ünnepekre. A zarándokok a Szent Sír templomhoz igyekeztek, amely ott épült, ahol Jézust keresztre feszítették, eltemették és feltámadt. Sokan az Egyesült Államokból csak azért utaztak ide, hogy láthassák a tűzszentelést. Ez a legfontosabb szertartás egész évben. Fantasztikus, hogy itt lehetek, mondja ez az amerikai turista. Az izraeli rendőrség szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be az ünnepekre Jeruzsálem egész óvárosában, és korlátozta a kilépést a palesztin területekről. A nemzetközi figyelmet kihasználva aktivisták egy graffiti levélírásba kezdtek a palesztin területeket elválasztó fal betonelemeire. Kedves palesztin testvéreim, így kezdődik a 2000 szavas üzenet, amelyet egy dél-afrikai emberi jogi harcos Farid Issak írt. A levelet egyetlen sorban 3 kilométer hosszan fogják a falra festeni. Reméljük, hogy az üzenet felhívja a figyelmet arra, hogy ez a törvénytelenül épült fal mennyire korlátozza a palesztinok életét, mondja az egyik aktivista. Izrael 2002-ben kezdte építeni az elválasztó kerítést, amely a palesztinok szerint ellehetetleníti a szabad mozgásukat. Izrael viszont azzal érvel, hogy csak így tudják távol tartani az öngyilkos merénylőket. Ma Jeruzsálem külvárosában újabb incidens történt. Egy palesztin férfi az autójával nekihajtott két izraeli rendőrnek. Egyikük a lábán, a másik a fején sérült meg. A 36 éves férfi beismerte, hogy meg akarta ölni a rendőröket.
Iránban 8 év börtönre ítéltek egy újságírónőt. Az amerika-iráni kettős állampolgár riportert azzal vádolják, hogy az Egyesült Államoknak kémkedett. Roxana Saberi elismerte a vádakat, apja szerint azért, mert a hatóságok megfélemlítették és becsapták őt. Állítólag amnestiát ígértek, ha vallomást tesz. A nő ügyvédje fellebbez az ítélet ellen.
Korábbi tudósítások Roxana Saberitől. Az amerikai-iráni riporternő szabadúszóként tudósította Iránból a brit BBC-t, az amerikai NPR rádiót és több külföldi tévét, egészen januárig, amikor letartóztatták. A vádak szerint az amerikai CIA-nek kémkedett. A zárt tárgyalásokat követően most 8 év börtönre ítélték. 20 napon belül fellebbezhetünk, amit biztosan meg is teszek, mondta az ügyvédje. Az irániak vegyesen fogadták a hírt. Ennek az ítéletnek nem lett volna szabad megszületnie most, hogy az iráni-amerikai kapcsolatok végre javulni kezdtek, mondta egy járókelő. Ez a helyi viszont azt mondja, hogy ha a nő tényleg kémkedett, akkor keményen meg kell őt büntetni. Washington már többször felszólította Teheránt, hogy engedje szabadon a kettős állampolgárságú nőt, mert az ügy kihat a diplomáciai kapcsolatokra is. Eközben Mahmoud Ahmadinejad iráni elnök arról tartott beszélt, hogy az ország kész részt vállalni a világ vezetésében, és abban, hogy az igazság alapján szavatolja a biztonságot. Beszéde alatt a legújabb gyártmányú fegyvereket vonultatták fel Teherán belvárosában. Iránban ugyanis ma ünneplik a hadsereg napját.
Legkevesebb 18-an meghaltak Kínában, amikor felrobbant egy dinamitraktár a Chengzhou városhoz közeli szénbányában. A mentőalakulatok eddig 18 holttestet találtak, de két embert még keresnek. A rendőrség szerint a raktárban szabálytalanul tárolták a robbanóanyagokat. A tulajdonosok ellen körözést adtak ki. Kínában tavaly a becslések szerint 3200-an haltak meg bánya szerencsétlenségekben. Szomáliai kalózok elraboltak egy belga hajót és 10 tagú legénységét. A tengeri rablók egy parti támaszpont felé tartanak a Pompeijjel. A hajó korábban kétszer is néma vészjeleket adott le. A kalóztámadás idején a NATO egyik helikoptere a közelben volt. A pilóták elrepültek a Pompeij felett és látták a történteket. Úgy tudni, hogy az elrabolt hajón belga, horvát, dán és Fülöp-szigeteki matrózok estek fogságba. 3 hónapig tartó fogság után viszont kiszabadult a Vöröskereszt egyik svájci munkatársa a Fülöp-szigeteken. A férfit az Abu Sajaf iszlamista csoport rabolta el két társával együtt. A rendőrök azt állítják, ők szabadították ki a túszt, a hadsereg közlése szerint viszont az emberrablók engedték őt el. Az Al-Qaida terrorista hálózathoz kötődő Abu Sajaf iszlamista csoport még egy olasz férfit tart túszul, harmadik társukat már korábban szabadon engedték. Hősként fogadták az otthonába hazatérő hajós kapitányt, akit a múlt hétvégén szabadított ki az amerikai haditengerészet a szomáliai kalózok fogságából. Richard Phillips emberei megmentéséért önként ajánlkozott fel túsznak, miután a hajót a kalózok elfoglalták. A kapitány szabadon engedéséről az FBI napokon át tárgyalt a kalózokkal, végül a tengerészgyalogosok szabadították ki. A tűzpárbajban 3 kalóz meghalt. Óriás pók szabadult rá Jokohamára. A gigantikus állattól azonban még a pókiszonytól szenvedők sem tartanak a japán városban, mert a hatalmas ízelt lábú nem él. A mechanikusan mozgatható 12 méter magas szerkezet egy francia művész csoport showműsorának főszereplője. A pók japán kereskedelmi nyitásának 150. évfordulójára érkezett.
A látvány csalóka, nem szállták meg óriás pókok Jokohamát. A habot és vízpárát folyó állati szerkezetet emberi kezek alkották. Ráadásul furcsa mód, nem is japán, hanem francia kezek. Jokohama 150 éve nyitotta meg kikötőjét a nyugat felé. A gépet kimondottan erre az alkalomra hozták át Európából a japán fővárosba. A 37 tonnányi fémből és fából álló szerkezet kezeléséhez 12 emberre van szükség. Négyen a csápjait, 8-an pedig egy-egy lábát mozgatják. A legkisebbeknek valószínűleg nem ez a pók lesz a kedvenc állatuk. Ez a kislány sírva fakadt, úgy megijedt tőle. A felnőtteknek azonban általában tetszik a 12 méter magas pókszerű szerkezet. Remekül szórakozom, leesett az állam, amikor megláttam mekkora. Ez a pók hamarosan visszakerül Franciaországba. Jokohamában marad viszont egy másik példány, hogy egész nyáron szórakoztassa a turistákat.
Homokszobor fesztivál tartanak Japánban. A nemzetközi fesztivált a japán császár öccse, Hitachi herceg és felesége nyitotta meg. A homokból és vízből álló alkotások több héten át készültek. A művészetnek ezúttal meséket vagy más gyermekeknek szóló ismert történeteket kellett megformázniuk. A világ legjobb mixerei mérték össze tudásukat az Egyesült Államokbeli Texasban. A versenyben csak egy a világ több pontján működő bárlánc alkalmazottai vehettek részt. A legtöbben a norvég Európa-bajnokot tartották a legesélyesebbnek, de a zsűri tetszését végül a japán mixer produkciója nyerte el. Nem jutott el a Tisza magyarországi szakaszára romániai nehéz fém szennyezés. A vízügyi szakemberek azt mondják, a folyó nagy hozama annyira felhígította a vizet, hogy a magyar szakaszon már határérték alatt maradt a cink, a réz és a vas tartalom. Romániában Borsabánya közelében lyukadt ki egy vezeték, emiatt került nehéz fém tartalmú bányavíz a folyóba. A magyar vízügyesek Tiszabecsnél 2 óránként ellenőrzik a víz minőségét. Autóversenyt rendeztek Miskolc belvárosában, ez azonban nem rontott a levegő minőségén. Az elektromobilokat ugyanis akkumulátor, pontosabban 4 fúró hajtotta. A környezet kímélő autókat egyetemi és főiskolai hallgatók építették. Több városban is környezetvédő rendezvényekkel ünnepelték a Föld napját, amely hivatalosan egyébként 4 nap múlva lesz.
Most elindul a BMF csapata is, szépen lassan.
Mezei Dániel ezúttal nem a telesportot vezet, hanem autóversenyt közvetít. Miskolc belvárosában műszaki és hallgató konstrukciói mérték össze tudásukat. Az pedig már a rajtnál kiderült, hogy a debreceniekké az egyik leggyorsabb elektromobil.
Nagyon-nagyon hamar elindul a debreceni egyetemi csapata.
Ez a gép csaknem 50 km/órás sebességre képes.
A lánchajtás és a hajtás úgy van megtervezve, hogy a hatások minél nagyobb legyen a gépnek. Sokan csináltak szíjhajtást, hogy egyéb más módon oldották meg is. A mi hajtásunknak a hatások az igen magas.
Motor helyett mindegyik autót 4 darab 18 voltos akkumulátorral működő fúró csavarozó hajtotta.
Ez a 4 fúró ez nagyon penge, csak sajnos nem erre van tervezve, erre a hajtásra, úgyhogy talán, ha minden jól sikerül, akkor meg tudjuk csinálni a körversenyt.
A versenyen azonban nem csak a gyorsaság számított, a műszaki előírások is szigorúak voltak.
Azt is előírtuk, hogy nem szabad, hogy a szerszámgép elveszítse az eredeti funkcióját. Tehát úgy kellett a szerszámgépet beépíteni, ahogy az van. Tehát amikor ki lehet venni a szerszámgépet a járműből, akkor úgy lehet tovább vele fúrni, faragni.
A hallgatóknak is érdemes volt fúrni, faragni, a kategóriák győztesei felkészítő tanáraikkal együtt külföldi tanulmányokat nyerhettek.
Az elektromobiloknál egy icipici gyorsabb autók jönnek a sporthírek élén. Török Oliver.
Köszönöm szépen. A Form 1-es kínai nagydíj időmérőjén a Brown GP pilótái ezúttal lemaradtak a legjobb helyekről.
Felipe Massa csak 13., Kimi Räikkönen pedig 8., azaz továbbra is távolról szemléli az élmezőnyt a Ferrari. Szárnyaltak ellenben a Red Bullok az időmérőn. Sebastian Vettel minden szakaszban csak 1 kör teljesített, ám így is a leggyorsabb volt. A német pilóta a pályafutása második pole pozícióját szerezte, tavaly Monzában indulhatott az első rajthelyről, és akkor győzött a futamon is. Fernando Alonso az utolsó pillanatban hozta be a második helyre a Renault, még a harmadik, Vettel csapattársa Mark Webber lett. Az eddig remekül Brown GP pilótái némi meglepetésre nem kerültek az első háromba. Rubens Barrichello a negyedik, az első két verseny nyerő Jenson Button pedig az ötödik helyről rajtolhat.
A labdarúgó Soproni Liga 23. fordulójából Kaposvár, Újpest 2-3, Reac, Siófok 3-1, ezek végeredmények. Aztán néhány perccel a vége előtt Honvéd Nyíregyháza 1-0, Diósgyőr Győrietó 2-2, Paks Zalaegerszeg 1-1, és a szünetben Kecskemét Haladás szintén 1-1. Érvényes volt a papírforma, megismétlődik a tavalyi finálé a férfi kézilabda Magyar Kupában.
Rendkívüli esemény nem történt, a két szupercsapat került a fináléba. A pirosmezesek közül elsőként a Veszprém vette az akadályt a korábbi óriásokból és reménybeli nagyokból álló NB1-s Ferencváros csak részben mutatta meg valós tudását, mert egyszerre a bronzmeccsre gondolva nem szerepeltette legjobbjait. A félidei 7 gólból a végére 12 találatos előnyt gyártott az olykor meglepő felállásban szereplő Veszprém. A találkozó Marian Kozma halála óta először szerepelt, és gólokat is lőtt Zsárkó Sesun. A Pixeged Nenadics és Zubai nélkül vette fel a harcot a sárgamezes Gyöngyössel. A második játékrész feléig belátható távolságban maradtak Éles József tanítványai, akkor azonban egyre olvadt mezőncseréjék száma. Benis után Habucki is megsérült. A Szeged bedarálta őket. Pik Gyöngyös 32-23. Jöhet a gigászok csatája.
A Veszprém Szeged döntőt holnap közvetítjük 12 óra 42 perckor az M1-en. Összeverekedett egymással a két szurkolótábor a Ferencváros Debrecen női kézilabda mérkőzésen, de azért játék is volt.
Zácsi parádéval kezdődött a zöldmezes Ferencváros Debrecen elleni mérkőzése a női kézilabda NB1 rájátszásában. A kiváló átlövő 12 perc alatt 5 találatig jutott, a hazai csapat pedig 3 gólos vezetéshez. A vendégek remek csapat teljesítménnyel igyekeztek válaszolni, de a jó napot kifogó Grüdnyeva sorra hárított. Így 15-11-es budapesti vezetéssel fordultak az együttesek. A második játék részben már 9-el is mentek kenyeresék, amikor egy védekezésváltással megpróbáltak újra felzárkózni Ukrakováék, de csak 5-re tudták megközelíteni a fővárosiakat, akik végül 30-25-re győztek, és ezzel a tabella második helyére kerültek.
A Vodafone férfi vízilabda bajnokságban a Domino Honvéd csak 1 góllal 8-7-re győzött Pécset, a Lenkupa döntős Szeged a Ferencvárossal csapott össze.
A kettes kettősével bekezdett a Szeged Beton, azaz Vejzag is duplájával, magabiztosan indította a Lenkupa döntő visszavágójára hangoló fehér sapkás hazai alakulat. A szerb idegenlégiós még lehetetlen szögből is eredményes volt. A 2-1-es első negyedet követően a második játékrész is 2-1-et hozott, de az FTC javára, így a szünetben 3-2-re vezetett a Beton, amely rendkívül rosszul használta ki a fórokat. 11 emberelőnyből csak 2-t értékesített, még az ex-szegedi Balatoni Máté 3-szor is betalált. 5-3 után a vendégek zsinórban 4 gólt dobtak, így Szeged Beton FTC 5-7. A Fradi megerősítette negyedik helyét a tabellán, még a Szeged a Lenkupában kárpótolhatja magát.
26-an maradtak a magyar jégkorong válogatottban, de csak 25-en utaznak az A-csoportos világbajnokságra, még maradt egy kérdőjel.
A Münchenből hazaérkező válogatott hétfőn utazik a svájci világbajnokságra. Pat Cortin a szövetségi kapitány csak vasárnap dönt, melyik csatárt hagyja itthon. Egy kimaradó azonban így is van.
A Sofroni István, ő az, aki sajnos úgy döntött a vezetőség, úgy döntöttünk mi edzők, hogy az idén ő maradt ki. Per pillanat a csapat összeállításában talán ő az, aki nem illik be annyira, mint a többi játékos. Így az edzőtábor végére úgy láttuk, hogy sikerült még egy kicsit gyorsítani, egyszerűsíteni a játékunkat, tehát valószínűleg hatékonyabbak tudunk lenni a világbajnokságon. Ez, hogy ott mire lesz elég, ott fog kiderülni.
A Monte Carlo-i tenisztornán a svájci Wawrinka már nem tudott újabb meglepetést szerezni.
A torna eddigi meglepetés embere, a honfitársát Federert is búcsúztató Wawrinka újabb nagy ágyút készült kijutni az elődöntőben, jelen esetben a szerb Novák Djokovicot. A svájci jóformája azonban csak a 6-4-re megnyert első szettig tartott. Ezt követően Djokovic előbb 6-1-el egyenlített, majd a döntőszettet 6-3-ra nyerte, és jutott be a fináléba. Itt viszont egy szinte lehetetlen küldetés áll előtte, hisz az előző 4 évben győztes Rafael Nadal lesz az ellenfele. A salakirály útjába ezúttal az egyik trónkövetelő Andy Murray állt, ám a spanyol hamar odébb tessékelte brit ellenfelét, és 6-2-7-6-ra hozva a meccset megkapta az esélyt, hogy zsinórban 5-5-ször is megnyerhesse a Monte Carlo-i mester tornát.
Éjfél előtt néhány perccel is várom Önöket sporthírekkel az M1-en, Kriszta.
Oliver, köszönöm szépen, most pedig időjárás jelentés következik Reisz Andrástól.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! A tegnapi frontrendszer felhőzete, amiből többfelé hullott eső, záporeső és helyenként heves zivatar is kialakult, gyorsan elhagyta Magyarországot, úgyhogy éjszakára kiderült az ég, hajnalban pedig többfelé sűrűköd képződött. Ez pedig egy kicsit pesszimistán indította a napot, hiszen sokakban felmerült a kérdés, lesz-e még itt jó idő? Nos, lett, mert kisütött a nap, de azért megnövekedett a gomoly felhőzet és néhol zápor, zivatar is kialakult. Holnap délen délnyugaton azonban egy kisebb változás következik, de ott majd több lesz a felhő, hiszen tőlünk délre kialakul egy mediterrán ciklon, és ez közel kerül hozzánk, ennek felhőzete nyúlik majd be az ország déli része fölé. Szeretném még önöknek megemlíteni a kelet-európai síkság időjárását, pontosabban az ott elrobogó hidegfrontot is, ami mögött észak felől, a sarkvidék felől nagy mennyiségű hideg levegő zúdul a térség fölé, úgyhogy ott holnap helyenként 5 fok alatt marad a legmagasabb hőmérséklet. Nálunk 5 fok ugyan lesz, de csak az éjszakai órákban, mint például a holnapra virradó éjszaka, hiszen alapvetően kevés lesz a felhő, főleg északkeleten hűl majd le jelentősen a levegő. Délnyugaton viszont megnövekszik a felhőzet a már említett mediterrán ciklonnak köszönhetően, és főleg országhatárainktól délre eső, záporeső is előfordulhat. Holnap délen délnyugaton marad a sok felhő, tehát ott már nem sokat süt a nap, sőt eső, záporeső helyenként zivatar is kialakul, másutt azonban többnyire napos kiránduló időre van kilátás, 20 fok fölötti hőmérséklettel. A Dunántúl északi részén is 20 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, délnyugaton a felhősebb tájakon és ahol eső, záporeső is előfordul, 20 fok alatt marad, de hát ez sem lesz hűvös. A Duna vonalától keletre számottevő csapadékra nem számítunk, és észak-keleten fog sütni a legtöbbet a nap. Ezért a hőmérséklet keleten, észak-keleten emelkedik a legmagasabbra, akár 22-23 fokig is. Aztán hétfőn, kedden is, főleg délen számíthatunk záporokra, zivatarokra, máshol továbbra is sok napsütésig érkezik, és a hőmérséklet nem változik számottevően. Szerdától azonban elkezdődik egy lehűlés, ami majd a hét második felére teljesedik ki, és akkor már változékonyabb, jóval hűvösebb időre van kilátás. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Több ezres demonstráció, a bajnai kormány tervezett megszorító intézkedései ellen tüntettek a szakszervezetek. Eltemették Eduardo Rózsa Floreszt, az őrizetbe vett másik magyart biztonságosabb börtönbe szállítaná az ügyészség. Új időszámítás kezdődhet, Barack Obama párbeszédet ajánlott Kubának és a többi latin-amerikai országnak. Itt az M2-n hamarosan egy újabb eurovíziós klippet láthatnak, ezúttal az ír versenyző dala jön, azután pedig a Szökés Kolditzból című angol drámát láthatják. Híradó legközelebb az M1-en lesz, 3:45-kor, várom önöket akkor is. Most viszont köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A stressz fogalmát valamikor a 70-es évek közepén Selye professzor úr könyvéből ismerte meg az ország. Ezt a könyvet akkoriban úgy olvasták, mint rejtőregényeit. Dr. Kopp Mária egyetemi tanár, a téma ismerője, arról beszél, hogy a férfiakat miért támadja és miért nem segíti a stressz.